Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtes Ajai László
és Somogyi Viktória.
Szombati adásunk híreiből.
Ferenc pápa pénzadománnyal segíti a jemeni menekülteket Dél-Koreában.
Puljic szarajevói bíboros. Európának meg kell őriznie keresztény gyökereit az iszlám radikalizmussal szemben.
Szent liturgia Rómában a nemzetközi minisztráns zarándoklat magyar görög-katolikus résztvevőivel, interjú Szocska Ábel nyíregyházi görög-katolikus püspökkel és két minisztránssal.
Ferenc pápa pénzadománnyal segítő jemeni menekülteket Dél-Koreában. A jemeni menekültek néhány hete Dél-Korea Jeju szigetén találtak befogadásra. Ferenc pápa 10 000 eurót adományozott támogatásukra, és imádkozik értük. A lakosság tiltakozása azonban folytatódik a jemeniek ellen.
Dél-Korea apostoli nunciusa Alfred Schuereb érsek adta át Ferenc pápa pénzadományát az érintett egyházmegye püspökének, Peter Kang Uilnak. A sziget főpásztora a jemeni menekültek szükségleteinek támogatására használhatja fel az összeget. Schuereb érsek látogatást tett Jeju szigetén, hogy kifejezze a pápa szolidaritását Kang püspöknek, aki mindig a menekültek mellett állt. A helyi főpásztor arra biztatja a dél-koreaiakat, hogy legyenek toleránsak és szeretetteljesek, összhangban Ferenc pápa migránsokra és menekültekre vonatkozó tanításával a 4 kulcsszó jegyében: befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni.
Első látogatása alkalmával a nuncius találkozott 527 jemeni menekülttel, szentmisét mutatott be számukra, és átadta a pápa áldását nekik. A jemeniek azért menekülnek hazájukból, mert konfliktusok és feszültségek uralkodnak országukban. Dél-Koreában kiasználták a lehetőséget, hogy a külföldiek 3 hónapig vízum nélkül tartózkodhatnak Jeju szigetén. Váratlan érkezésük nagy aggodalmat váltott ki a lakosság körében, elsősorban gazdasági szempontból, és viták, tiltakozások indultak a jemeniek ellen. Puljic bíboros, Európának meg kell őriznie keresztény gyökereit az iszlám radikalizmussal szemben. Vinko Puljic bíboros, Szarajevó érseke, a szír olasz katolikus hírügynökségnek adott nyilatkozatában beszámol arról nehézségről, amellyel a Bosznia-Hercegovinában élő katolikusoknak kell szembenézniük napról napra. Egyfelől Nyugat-Európa folyamatosan félreérti az ottani bonyolult etnikai vallási helyzetet, másfelől pedig, miközben a helyi katolikusokat hátrányos helyi politikai megkülönböztetés éri, addig az országba bevándorló muzulmánok, köztük iszlám radikalisták helyi állami és külföldi támogatást élveznek.
Európának újra fel kell fedezni saját gyökereit, saját keresztény identitását, mert csak így kerülheti el az iszlám radikalizmus fenyegetését, jelentette ki Vinko Puljic, szarajevói bíboros érsek, Bosznia-Hercegovina katolikus egyházának prímása, abból az alkalomból, hogy ezekben a napokban a szükséget szenvedő egyház katolikus segélyi szervezet gyűjtési kampányt indított, Nincs Európa Krisztus nélkül címmel, hogy ezáltal segítsék az ukrajnai Vinícia város Redemptoris Mater szeminárium a növendékeit és a szarajevói II. János Pál pápa nevét viselő ifjúsági centrumot.
Vinko Puljic bíboros tájékoztatása szerint évente mintegy 10 000 horvát származású katolikus hagyja el az országot. Az 1992-ben kitört háború előtt a mai Bosznia-Hercegovina területén 820 000 katolikus élt. Mára ez a szám 430 000-re csökkent, gyakorlatilag megfeleződött a katolikusok száma. Európa megfeledkezik rólunk, nyilatkozta Pui is bíboros, szinte megismételve azokat a szavakat, amelyeket 3 éve, 2015. júniusában Ferenc pápa szarajevói látogatása előtt mondott. A katolikusok elvándorlásának az oka, a bíboros szerint, helyzetük jogi és politikai egyenlőtlensége. Sokaknak nincs munkájuk, mások pedig noha dolgoznak, nem tudnak tovább élni egy olyan országban, amelyben nem élvezik a mindenki mást megillető jogokat.
A helyi katolikusokat az 1995-ös Daytoni Egyezmény mindkét politikai entitásában, a Bosznia-Hercegovinai Föderációban és a Szerb Köztársaságban egyaránt diszkrimináció éri. A muzulmán föderációban a bosznia-hercegovinai horvátok a katolikus hit miatt, a Szerb Köztársaságban pedig horvát nemzetiségük miatt szenvednek hátrányos megkülönböztetést. A szarajevói bíborosérsek leszögezi, hogy a nemzetközi közösséget ebben felelősség terheli, mert nem nyújtja a katolikus közösségnek ugyanazt a segítséget, mint amit a többi helyi etnikumnak, illetve felekezetnek megad.
A helyi katolikus közösség arra törekszik, hogy előmozdítsa a megbékélés a békés együttélés szennyezéseken keresztül. Ennek legmarkánsabb jele a szarajevói II. János Pál pápa ifjúsági centrum, amelynek tagjai befogadnak maguk közé más felekezetű fiatalokat is. Ám ezt a munkát egyedül nem tudjuk elvégezni, mert mi csak egy kis számú közösség vagyunk, nyilatkozta Pulis bíboros, majd megköszönte a szükséget szenvedő egyház katolikus segélyszervezet hathatós támogatását.
Az arab országok nagy beruházásokba fogtak, mecseteket építenek, új falvak egész sorát emelik azok számára, akik saját országaikból odaérkeznek. A helyi muzulmánokkal jó a kapcsolat, radikalizálódott muzulmánokkal nehéz párbeszédet folytatni. Főként azért, mert politikai szinten szándékosan nem veszik figyelembe a jelenlétünket. Bosznia-Hercegovina egy közismert kapu az Európába bejutáshoz, a radikális iszlámvilág számára, mely gyorsan terjed az öreg kontinensen. Sajnos Európa nem ismeri jól az iszlámot, és nem tudja, mit is jelent közelről egymás mellett élni a radikális iszlámmal. Mindennek a megfékezéséhez szükség van arra, hogy Európa felfedezze saját keresztény gyökereit. Ma csak az anyagi szempont számít, az ember spirituális jellege már nem. Európának meg kell tanulnia megőrizni a keresztény gyökereit, különben továbbra is félnie kell a radikalizmustól, nyilvói bíboros érsek. Liturgia Rómában a nemzetközi minisztráns zarándoklat magyar-görög katolikus résztvevőivel. Interjú Szocska Ábel nyíregyházi görög katolikus püspökkel és két minisztránssal.
Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Szocska Ábelt, a nyíregyházi görög katolikus egyházmegye püspökét, aki két minisztránsával együtt érkezett ide. Az ünnepi szentmise után, amire a mai napon csütörtökön került sor, augusztus 2-án, ezzel le is zárult a többnapos római nagy nemzetközi minisztráns találkozó. Kezdjük a végéről. Milyen volt ez a, és hol is volt Rómában ez a görögkatolikus isteni liturgia?
Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit, dicsőségi Jézus Krisztusnak. Számunkra az egész római itt tartózkodás különlegesen kegyelemmel teljes. Minden nap volt valamilyen liturgikus esemény. A mai napon, amikor reggel fölkeltünk, akkor az első dolgunk az volt, hogy itt bent Róma belvárosában, a görög kollégiumban, ahol több görögkatolikus kispapunk is éveken át tanult, szent liturgián vegyünk részt, és mi erről a szent liturgiáról érkeztünk most ide a rádióba. A mai napnak nekünk, a görögkatolikus zarándokoknak ez volt az ünnepi fénypontja.
Gondolom, minisztránsokban ezúttal nem volt hiány.
Most kiméltük a minisztránsokat, ők figyelemmel kísérték a liturgiát, imádkoztak velünk együtt, inkább most a kispapokat osztottuk be. Püspöki liturgia volt, ők talán picit jobban is átlátják a püspöki liturgián mélyülni, és imádkozva szépen meg tudjanak lélekben erősödni.
A római ritusúr minisztránsok mellett hányan voltak a görögkatolikus minisztránsok?
A magyar görögkatolikus metropóliánkból mind a 3 egyházmegyénk egy-egy autóbusszal képviseltette magát, 140-150 minisztránssal voltunk jelen az ünnepségen.
Milyen korúak a diákok?
Változó. A 13 éves kortól a 20 éves korig.
talán nem minden hallgató tudja azt, hogy mi a sajátossága a görög-katolikus liturgián való részvételnek, ami a minisztrál szolgálatot illeti, ha ebben tudná bennünket eligazítani, Püspök atya.
Hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók fel tudják-e idézni egy görögkatolikus templomunknak az elrendezését. Ugye egyik eleme a templomunknak az ikonosztázion a képálvány. És a képálvány mögött a papság és a segédlő papság, a minisztránsok tartózkodnak az oltár körül. És egy picit az az elzárt rész az Istennel való közvetlenebb kapcsolatnak a helye a mi számunkra, és oda a szentélybe, az oltár köré, ami hagyományainkban csak fiúk léphetnek be. A szentélybe, mint olyan általában csak fiúk léphetnek be, és ők azok, akik segítik az ő szolgálatukkal a papnak.
Ez azt is jelenti, hogy lányok nem végezhetnek minisztrálszolgálatot a görög-katolikus liturgiában?
A hagyományaink szerint nem, de azért időnként előfordul, hogy azért lányok is besegítenek. De
van-e arra lehetőség, hogy az ikonosztász hívek felé eső oldalán, tehát előtte valamiféle minisztrálszolgálatot teljesítsenek, nem bent a szentélyben, hanem azon kívül, ami mégiscsak valamilyen módon minisztrálszolgálat?
Így van, így is van beosztva, hogy a lányok, amikor van egy-egy szertartási rész, például egy kis bemenet, ahogyan azt mi nevezzük, vagy a nagy bemenet a szertartásnak, amikor a szentélyből a papságozott szolgálatot teljesítőkkel a hívek közé jön, akár az evangéliumos könyvvel, vagy a felajánlott adományukkal, akkor ott tudnak a lányok bekapcsolódni, ők is szépen a maguk kis minisztráns ruhájába, gyertyával a kezükben segítkeznek és végzik az ő tráns szolgálatukat természetesen. A fiúk a szentélyben, a lányok pedig az ikonosztázion előtt a hívek köréből lépnek a szolgálatban.
És a fiú minisztráns, akik bekerülnek a szentélybe, ott milyen szerepet kapnak?
Nagyon sok szerep van. A mi hagyományunkban a tömjénezőnek az előkészítése és annak a használata, az abban való segédlet, hogy a pap azt tudja használni, azt a minisztránsok készítik elő, ők hozzák be a tömjénnel együtt. Vannak különböző a liturgiához kapcsolódó tárgyaink, mint úgy hívjuk, hogy ripidion, a szent szaráfokat ábrázoló. A tárgyak, amelyek kifejezik az angyaloknak a jelenlétét, és azt a minisztránsok szokták vinni a gyertyát, a szertartás alkalmával azt a vizet, a kendőt, amivel a pap a kezét megmossa, vagy éppen előkészítik a mi hagyományainknak megfelelően az úgynevezett zeont, a szent melegséget, a forró vizet, amelyet mi aztán a szentséghez hozzáadunk, ezzel is kifejezve, hogy Krisztusnak a teste és a vére az él meleg.
Vannak-e grádusai, fokozatai a minisztráns szolgálatnak?
Egyházközségeinkben ez változó, de többnyire igen. Természetesen nálunk is vannak, akik még éppen csak betanulnak, akik már minisztrálnak, van főminisztráns, így az egyházközségeinkben, és akkor ők szervezik a szolgálatot az oltár körül.
Más országokból ugyancsak görögkatolikusok érkeztek ide Rómába, akikkel talán találkoztatok?
Kimondottan görögkatolikus csoporttal nem találkoztunk. Én, amikor a lehetőségünk nyílt rá, hogy püspökökként a Szentatya mellett ülhettünk az esti zsolozsmán, ott sem találkoztam bizánci rítusú
előjárókkal.
Úgy emlékszem,
hát
hogy
már
igen.
Kitüntetés, igen,
igen. Legalábbis nem ismertem fel a környezetemben hasonló rítusú előjárót, és én személyesen nem is találkoztam. Lehet, hogy a gyerekek a tömegben összefutottak görögkatolikus csoporttal. Biztos, hogy voltak görögkatolikusok, de mi így közvetlenül nem találkoztunk velük.
És most akkor a két minisztránst kérdezem meg, picit gyertek közelebb a mikrofonhoz, és arra kérlek benneket, hogy mutatkozzatok be. Először a magasabb fiút kérdezem.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Én Pap Dávid vagyok, egy 17 éves Nyíregyházi Egyházmegyében szolgáló diák, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, illetve már Rómában, hála Istennek, nem első alkalommal járom, de óriási élményt jelentett nekem ez az elmúlt néhány nap, úgyhogy hálások lehetünk azért, amiket kaptunk itt.
És a te énekestársad?
Én Toka Levente vagyok. Én is köszöntök minden hallgatót, és én szolgálok Horoson. Hát én, nekem ez az első utam Rómában.
És hogy mutatkozott be ez a szent város neked? Megtetszett?
Nagyon tetszik. Nagyon.
Mi az, ami tetszik a városban, különösképpen?
Nekem a legnagyobb élményem, ami itt engem fogadott, az a Szent Atyával való találkozás. Az nagyon mély pontot hagyott magamba, mert azzal a személlyel találkozhattam, aki az egyházamnak a vezetője, amiben én benne vagyok, és azt szolgálom. Ezen kívül még azért is hálás vagyok, mert láthatom a világhírű Kolosseumot, megtekinthettük a Forum Románumot is, Aztán a szállás is nagyon jó, az is nagyon tetszik, és jó a társaság.
Elég nagy társaság jött össze, közel 100 000 ember volt a Szentpétertéren, ahogy a főszervező püspök, a Németh László nagybecskereki püspök elmondta nekünk. Átélni ezt a nagy közösséget, méghozzá ilyen nemzetközi szinten, mit jelentett?
Számomra egy hatalmas élmény volt, de igazából engem a csíksomlyói búcsúra emlékeztetett ez az érzés, hiszen már ott is volt szerencsém többször járni, és ami engem magával ragadott ebben a nagy tömegben, igazából talán az volt, hogy mindenkiben, tehát nem csak magyarokban, hanem többségében ugye rengeteg német minisztráns jelent meg a találkozón, benne volt ez a nyitottság felénk, ez egy hatalmas plusz jelentett, egy élményforrást igazából az emberekkel való találkozásban.
Mióta vagytok ti oltárszolgák, így is lehet mondani minisztránsnak a küldetését?
Tehát pontosan nem emlékszem. Olyan 7-8 éves koromban álltam először az oltárhoz.
És ez rendszeres vasárnaponkénti szolgálatot?
Vasárnaponként. Minden vasárnap.
Mennyivel korábban kell menni a szentmisére, a liturgiára?
Mi egy olyan 15 perccel előtte szoktunk oda megérkezni.
És hányan vagytok általában, ti minisztránsok?
Mi egy olyan 6.
Nálunk változó, igazából ünnepfüggő, hiszen vannak minisztrások, akik leginkább csak a nagyobb ünnepeken szeretnek beállni, viszont vannak nagyon kitartó minisztrásaink is, akik minden vasárnapot vannak.
Mit szeret legjobban a liturgiában, amit úgy nagyon-nagyon szívesen szolgálod?
A minisztrási szolgálatok között?
Igen, igen.
Én nagyon szeretem, hogy a mi egyházunkban megszokott és nagy szerepel bíró füstölőnek, töményezőnek a használatát. Hiszen nálunk ugye úgy működik otthon az egyházközségben, hogy a sekressében már előkészítjük a papnak, aki a szertartást végzi. És például a Szent Liturgia mellett, ami alkonyati zsolozsvánkban a vecsernyében is hatalmas szerepet kap.
Mit jelent neked a tömjén, a tömjénezés a templomban?
Igazából azt gondolom, hogy a jelentős görögkatolikus énekeink közben is ugye a pap ezt kiviszi a templom hajóiba, a hívek felé, és igazából több szent kép előtt is például megáll a pap, és jelzi igazából a hívek a Jóisten jelentét felénk.
Ha most végül azt kéne elmondani egy-egy percben, hogy mi volt a legmélyebb, vagy az egyik legmélyebb élmény számotokra, akkor te mit mondanál? Levente.
Nekem a legmélyebb élményem az a Szentatyával való találkozás volt.
Jó, magam is a Szentatyával való találkozást tudnám kiemelni, de emellett még rengeteg élményt tudnék mondani.
Egyet?
De hogyha ki kellene emelnem, akkor talán az, hogy ez e alkalom során is gyakorlatilag nem csak a magyar társaság, hanem úgy egy nagy egészet alkottunk a minisztráns társainkkal. És a közösség élménye az szerintem leírhatatlan. Óriási élmény volt ez a találkozó.
Itt Rómában egészen különleges módon lehet megtapasztalni az egyházunk katolicitását, ami azt jelenti, hogy belefér minden nyelv, minden család, minden nemzet, és ebben egyek vagyunk már. Aki összekapcsol bennünket, az Úr Jézus Krisztus, az mindenkit egyenlőnek tekint, és nincsen nagy német, meg kicsi magyar, hanem mindannyian Istennek kedves gyermekei vagyunk, kedves családja vagyunk. Köszönöm a beszélgetést, és otthon további örömteli békés áldott szolgálatot kívánok. Dicsőség Jézusnak!
Dicsőség. Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus püspökkel és a két minisztránssal Páter Vértes Ajai László készítette az interjút.
Ferenc pápa augusztus 4-i tweetje viennai Szent János az arciplébános emléknapján. Támogassátok papjaitokat barátsággal és szeretettel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértes Ajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.